Köszöntjük szeretettel Velek Sándor professzor úrat, a baptista teológiának a pászorációjai tanszékének hajózó vezetőjét, és hát köszönjük, hogy ellátogatunk.
Köszönjük szépen, és hát pedig Balomon üdő feleségemet is hadd legyen bele ebbe a köszöntésbe, mert hogy hát előzetes megállapodás nem történt róla, de engedelmet vett el így utólag. Meghívtam őt, és hát így megszoktam, mert nagyon jó, hogy velem van, és hogy rögtön a mai napnak a témájára térjünk. Nyilván a jelenlévő között sokan tájékozódnak az angol szak kultúrában, és egy jeles napnak tudhatjuk a mait, nevezetesen apák napja van. Arról nem tudok a történelemben, hogy létezett volna szülők napja, tehát hogy apák és anyák napja, de hát most egy kicsit a Juditnak a jelenléte is talán ebbe az irányba érti majd ezt az alkalmat és beszélgetést. Hát arra kaptam felkérést, hogy olyan témával jöjjek, ami minden bizonyan mindannyiunkat érint, érdekel. Tekintve, hogy az óra mögöttem van, és a másik órámat meg elvesztettem, ennek következtében majd a jelenlévőket fogom kérni, hogy időnként valamilyen módon jelenték, hogy hogy áll az idő, mert a feleségem is készen áll a kis órában
kövője.
Mert hogy hát nyilván megvan ezeknek az alkalmaknak a maguk menete és kerete. Az ének során volt alkalmam nekem is egy kicsit visszaemlékezni, hogyan volt hívő életünk kezdetére, amikor ez a kis terem, mint ahogy tudom, ma is a férfi óráknak ezen a otthona és a helye, és hát jó ideig ennek a körnek a tagja voltam. Hát aztán, mivel pszichológus révén és kutató pszichológiai intézetből, minek utána Jézus Krisztusról kezdtem ott bizonyságot tenni, hát nyíltan nem is, de érkezett annak a kormánynak az időszaka, amikor már ezek a dolgok ugye 90-es évek közepe tájékán a hit újra éledése sok mindban, vagy egyáltalán a megtérés következményeinek kellett az életvitelben számolni. Elkerültem Károly, illetőleg előtt az Etosz folyóiratnál rövidebb ideig tevékenykedtünk, és vagy tevékenykedtem, és aztán a Károly Egyetemen a kommunikáció tanszék alapításában vettem részt, ez a bölcsészkaron működik. Aztán valamennyi idő után eléggé kialakulatlan volt ez a hely, és úgy éreztem, hogy Isten igéjét nem tudjuk olyan módon az oktatásba megjeleníteni, ahogy szerintem kívánatos lett volna. Hát így jött a választás, hogy a baptista teológián olyan valakit kerestek, aki a segédtudományomban, előzetesen a pszichológiában járatosan mellett hívő ember, és pillanatnyilag úgy vagyok ott, mint a gyakorlati teológiának a vezetője, noha nem vagyok igazából ugye teológus, mégis nagy bizalom az, hogy ezt a tanszéket ott rám bízták, és egy olyan fajta pszichológiai megközelítéssel kísérletezünk, kutatjuk, aminek az alapja a Biblia emberképe és az Isten kijelentése. Hát ez egy olyan jó 500 éves problematikának a újbóli megfogalmazása. Ha adódik ma erről alkalomunk, majd egy párszor szívesen szólok. Tulajdonképpen az igéről fogunk beszélgetni. Egyetlen igét hoztam így indulásképpen Malakiás proféta könyvéből. És az ige következőképpen szól, ennek a könyvnek a harmadik részében olvashatjuk. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Hagyjuk meg a fejünket is. most imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, hálás szívvel jövünk ma délután is eléd, a te fiad érdemeiért, nevében, hálát adva azért, hogy megszólíthatunk, mert egykor megkerestél és megszólítál, elég szerettél bennünket, mint hogy mi érdemben reagálni tudtunk volna a te szerint szavadra. És köszönjük, Urunk, hogy most olyan dolgokról akarsz velünk beszélgetni, ami talán az életünk egyik legnehezebb kérdése. Hiszen jövünk valahonnan, valakiktől, valakikből, és tartunk az életünkben sokszor nem tudván merre és hova, de olyan jó, hogy a te kezed és a te szelíd szemed megtalálva bennünket, világossá teszed a célt. Köszönjük, Urunk, hogy bizonyosságot akarsz adni a szívünkben, hogy téged soha többé el nem veszíthetünk. A szüleink idővel eltávoznak mellőlünk, talán úgy éljük meg, hogy egyedül maradunk, vagy vannak, akik megkönnyebbülnek, felszabadulnak a nyomás vagy a börtön alól. Köszönjük, Urunk, hogy benned szabadságra ébredhetünk, és azt külön köszönjük, hogyha még élhetnek a szüleink, hogy ezt a szabadságot benned, velük és a közelükben élhetjük át. Magasztalunk, Urunk, a te tervedért, azért a jó tervért, aminek az alapja, hogy a nevünket fölírtad a te könyvedben is, olyan életcélt és olyan feladatot adtál, ami megáll és ami értelmes és célját beteljesítő. Örünk szeretnénk megérteni ezt az igét, amit most itt elénk adsz, és mindazokat az igéket, amiket föltámasztasz a szívünkben, hiszen te magad magyarázod azt. Adj, Urunk, nekünk bátorságot, hogy meg tudjunk bennünk élő igével szólalni, hogy azt tudjuk elmondani, amit benned megértettünk és meg is értünk, ami életté vált mi bennünk, mert változásokat és átalakulásokat hozott. Köszönjük, hogy hittel kérhetjük ezt tőled, és a te nevedért, a te dicsőségedre, Úr Jézus, meg is hallgatsz bennünket. Kérünk, hogy áld meg ezt a Bibliaórát, a beszélgetést, a kapcsolatainkat, a lelki háznak a épülését, az életünk további döntéseit, hogy mindazok egyre inkább te rólad szólhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Hát, egy apró mai történetecskével engedjétek meg, hogy felvezessem ezt a gondolatot. Talán nem gyakori, hogy 63 éves férfitól ilyesmit lehet hallani. Reggel 8 órakor érkeztünk, illetve előtte néhány perccel a templomba, és a feleségem arra kért, hogy jöjjek előre, mert neki még volt elintézni valója, és foglaljak helyet valahol. És hát bal oldalon, ugye első, harmad, utolsó sorai egyikében láttam, hogy 3-4 üres hely van középről balra, és egy idősebb hölgy ült ott a negyedik széken. És oda fordulva hozzá, megkérdeztem, hogy foglalt-e a mellette lévő hely, és hát a tekintete zárkózott és mugorva és kicsit utasító volt. Hát ennek elére mindig zavar közepette letettem a feleségemnek az énekes könyvét oda a székre, és mellé ültem. Aztán megérkezett Judit, és elkezdődött az Isten tisztelet, amely ugye, mint tudjuk, egész háza népbe az Urat szolgálja gondolat köré készült. Aztán, ahogy énekelni kezdtük, láttam, hogy énekes könyv van a néninek a kezébe, és hát gyakorlott énekesként énekel. Az első benyomásom ugyanis az volt, hogy az árkózottsága és az elutasítása miatt, hogy lehet, hogy ő nem gyakran jár ide, hanem hát vendég, és ezért nem tudja, hogy mondanám így, hogy mi a szokás. Aztán az ige hirdetés közben jutott el hozzám az a gondolat, hogy hát én kérdeztem valamit, választ nem kaptam, és ez bántó és adott esetben sértő lehet, mert hogy döntse akkor el az ember, mit csinálja. Egy dologra nem gondoltam. Nem köszöntem. Nálam talán 15-20 évvel idősebb néni volt, és ott munkált bennem a gondolat, hogy hát ezt meg kell neki mondanom. Bocsánatot kell tőle kérnem. Hát hol is vagyunk? Az Isten házában. Miért is jövünk ide? Egyáltalán mi a tiszteletadás? Ugye kommunikáció kutatással is foglalkoztam. Azt hiszem, hogy ismerik a jelenlévők, hogy nem csak szavakkal, hanem különféle módokon is ugye testbeszéddel is kifejezzük magunkat. Vége lett a Isten tiszteletnek, és akkor úrvacsora is volt, de mi úgy készültük, hogy nem maradunk, és felségemet előre engedni, hogy visszatértem a nénihez, aki hogy így rám nézett, szinte ijedten, hogy mit akarok, még töményebben lehetett érezni, én legalábbis ezt éreztem. Az elutasítás, hogy ki ez a goromba, hát nem tudom, hogy hozzáképes fiatal ember, de én időnként időzavar, vagy ilyen fogalomzavarban vagyok. A felségem szokott ki rendre utasítani, hogy legyen már észre, hogy hány éves vagyok. És akkor, hát mondom neki, az a helyzet, hogy tessék, akkor derült ki, hogy nagyot halló. Tehát még az is lehet, hogy a kérdésemet se hallotta. Talán a köszönés az jobban azonosítható, ugye? Minden esetre, amikor hangosabban mondtam neki, hogy tetszik tudni az a helyzet, hogy én itt kértem magától, mit mond? Valamit, de nem köszöntem. Úgyhogy bocsánatot kérek, most köszönök. És köszönöm, hogy megtetszett hallgatni. Elmosolyodott. Megváltozott az arca. És ettől valahogy az egész olyan jó lett. Tisztelet. Én ma tulajdonképpen a tiszteletről és a bizalomról szeretnék néhány dolgot elmondani, amit mi is nem olyan régen tanultunk, mert hogy úgy tűnik, hogy ez a fogalom nehezen jut el abban a mélységben a szívünkig, amit úgy vehetjük észre, hogy Istennek pedig rendkívül fontos, hiszen ő ad parancsot arra, hogy egymást tiszteljük, és ugye egy külön kiemelt parancs szól, mint Mózes törvényei között, ugye tiszteld apádat és anyádat, és azt is tudjuk, hogy ehhez ígéret is fűződik, hogy hosszú ideig élés azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Hát persze, amikor ki mikor eszmél az igék mélyebb tartalmára, bár úgy sejtem, hogy a jelenlévők talán régebben járnak ebbe a gyülekezetbe, mi az életünk egyharmad részét kötöttük ide, a 60-ból ki lehet számolni, hogy addig mit csináltunk. Voltam a közelben katona, nem messze lakott innen a nagyapám. 18 évesen hívtak egy keresztelőre, az unoka öcsém keresztelőjére ide. Ugye mi magunk nagyon távol jöttünk Istentől, annak a világ fölfogásnak a vonzásába, amit a 60-as, 70-es évek, hát önöknek ez már rémúlt történelem, lassan éltünk. akkor átgondoltam, hogy vajon én az apámat mennyire tiszteltem. 56 évesen halt meg. Úgyhogy mindent, amit egy apa, úgy gondolom, hogy egy fiú felé elkövethet, azt én akkor úgy éltem meg, mert hogy azt találtam mondani, házunk előtt az egyik barátomnak, 16,5 éves koromban, hogy nekem nincsen apám. Már persze azért nem ilyen József Attilai mondom, mert ott volt és élt. De olyan életet folytatott, amire csak egyetlen egy szó illik, ez is biblikus, tékozló. A fényes szellőknek a nemzedékével Budapestre kerülő fiatal értelmiségi alsóbb osztályból származó apa szüleim. Hát csak egy minősítés, vagy egy jelzés, hogy 17-szer akartak elválni, 17-re sikerült. Ma már 17-szer se próbálkozna. Elég egyszer. Vagy kétszer. Tiszteld apádat és anyádat. Egy hosszú ideig élhess, azon a földön van egy Istened, az Úr ad neked. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Isten ebben az igében arról beszél, hogy olyan lesz, mint az az apa, akit a fia tisztel. Ugye a régi időkben ez a tisztelet, ez sokan magától érthetődő dolog volt. A kultúrában mélyebben benne volt a tisztelet. Tehát azt kell mondani, hogy az, hogy az apa szólt, mondott valamit, annak súlya volt. Az lehetett igazodni. Azzal számolni kellett. Nem azért, mert tiszteletre méltó volt az az apa, hanem azért, mert az emberek Istent félték. Hiszen ezt a parancsot, ahogy Calvin magyarázza az institúcióban, ugye nem azért szükséges megtartanunk, mert hogy az apánk vagy az anyánk tiszteletre méltó, hanem azért, mert Isten mondja. Magyarul, hogyha híja van ennek, akkor gyakorlatilag az Isten személyét nem tiszteljük. És gyakorlatilag ugyanoda kerülünk, mint az ősszüleink, hiszen nekik ugye a legfőbb tanulság az életükben az volt, hogy az, amit Isten mondott, arról a valósággal, amit ők nem láthattak, de Istentől megtudhattak, hogy ama fák közül melyik az, amelyikről eljegyenek. Honnan tudhatták meg, hogyha kapcsolatban akarnak maradni vele, de hát az ember eljut oda, hogy majd maga el tudja dönteni, nem kérdezi az Urat, nem tiszteli ezzel azt, amit mondott, és megtörténik a szakadás, a válás. Emlékszem, fiatal házasok voltunk, apám még él, és hát ennek az utolsó évei az alkohol, szívinfarktus, különféle szervi betegségek között tellett, elvesztette a életet, hát kényszernyugdíjazás következtében, és a válás következtében is költözött Budapestről, és időnként jelent meg abba a lakásba, amit a szüleinktől tulajdonképpen megörökölt. És ebben a lakásban elhangzott egy olyan mondat, mert hogy terhes volt a személye. Mikor megy már el? Mármint, hogy akár visszautazik oda, onnan jött. Hát egyszer elment, nem sokkal ezután. Egészen. Mikor megy már el? Thank you. fiú tiszteli az apját, akkor Isten könyörülethez lesz irányába. Egyszerű a történet folytatása, mert talán 14 év következett a mi életünkben is. Már nagyon reménykedés izgalmas szakma, pszichológia. Különösképpen mindenki úgy gondolja, hogy gyermeknevelés, személyiségformálás, nincs olyan pedagógiai hivatás, ahol ne tanítanának pszichológiát, olyan tudást, önismeretet nyújt, ami sok jószerivel elegendő ahhoz, hogy megfelelően neveljük a gyermekeinket, és egészséges és normális felnőtteké legyenek. Nekünk is ez volt a rendőrségünk, hiszen mindketten pszichológusok vagyunk, és voltunk, és hát bizony a 13 év, amilyen után következett, az egyre másra jelezte, hogy valami nem stimmel. Nem elég ez a tudás, és az én életvitel még jobban tett az apámihoz hasonlít. Engem elérkezik a pillanat, amikor a diagnózis majdnem ugyanaz. Az orvosok, meg a segítők, lévén, hogy fiatal emberről van szó, sokszor még egyes hazugságokra is hajlamosak. Hát mi más lehetne várni egymástól? Hát igen, ám csak van valaki, aki, hogy itt olvassuk, könyörületes. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. De hát hogy jön ki ebből a történetből az, hogy Isten könyörült? Hát ahogy elmondtam, nem tiszteltem az apámat, hogy nem úgy, ahogy őt esetleg, most lehet, hogy túlzásul mondok, netán a korai haláltól, ha nem is megmenti, de legalábbis megnyújtja az életét, akkor mégis, hogy lehet, hogy az Úr könyörült? Mert hogy rajtunk könyörült, az bizonyos. Jónás prófétáról szólt 20 évvel ezelőtt itt Cserik Rámának a igehirdetése, az evangelizációja. És életünk először volt az úgy, hogy egy akarattal meglehetősen összetörve, ugye azóta mindenki tanulhatta az egyetemen, hogy ez bizony a Middle Age Crisis, az életközépkori válság, íme, nem csak egy házasság, egy család omlik össze két fiúval megáldva, hanem közben a rendszer is összeomlott, mert hogy a dolgok egybeestek. És hogyan lehetséges akkor, hogy könyörületes az Isten, amikor ez a tisztelet még nem született meg? Hát mondaná a magyar késő bánat. De talán megértjük a mi történetünkből is azt, hogy ha Istenre találunk, Isten hívásának nem vetünk, ő hívott bennünket ide, akkor megnyitja a szemeinket. Ahhoz pedig mire van szükség? Alázatra. Nem muszáj mindenkinek annyira összetörni, mint ahogy mi voltunk összetörve. Nem muszáj autóbalesetet szenvedni, nem muszáj halálos betegségbe esni, nem muszáj. Vajon Isten hívását, az ő finom, gyengéd jelzéseit mitől is tudná lenni az ember? Hogyan válik készé a lélek arra, hogy meghalljuk az ő szavát, és elkezdjük tisztelni ezt a szót, azt, amit ő mond? Súlyos igék sorakoznak a Bibliában arra nézve, hogy ha a gyermek a szívében gonosz gondol, vagy gonosz indulatok vannak, már pedig ne felejtsük el, hogy egész pici korunkban, amikor először mondjuk azt, hogy nem, nem akarom, én azt nem akarom, amit te akarsz, pedig te felnőtt vagy, ugye, és az apám vagy az anyám vagy, hogy ott valójában mi zajlik a gyermek lelkében, és hogy ez milyen mély nyomokat fog hagyni, hát úgy gondolom, hogy hosszú sora még a fejlődésnek, hogy a tudomány ez valamit is hozzá fog tudni szólni. Minden esetre gyűlik a keserűség, gyűlik a harag, gyűlik a bizalmatlanság, és ez az, ami megfertőz bennünket, és ez az, ami alapot ad annak, hogy a szüleinket ne tudjuk tisztelni. 2 Mózes 21-ben azt írja Isten igéje, ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Hát azt hiszem, hogy idáig nem szoktak a mi köreinkben fajulni a dolgok, de nem csak tetlegesen, hanem szavakkal is lehet verni. Komoly hívő családok, gyermekei, lelki gondozása mutatja azt, hogy ez nem csak a világnak a betegsége és baja. Elhidegült, kegyetlen légkör bizony előfordulhat. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék. Miért volt ilyen fontos Istennek az, hogy a szülőket tiszteljék? Most ez egy nyitott kérdés. Szívesen hallanánk válaszokat.
Már 10 percet benne van.
Hát benne van. De ez most, hogy értsük a választ, hogy mit akarta a 10 parancsolatot, mit?
Hát úgy jelentő.
Igen. De akkor úgy is lehet felvetni a kérdés, hogy akkor miért került ebbe a törvénybe, ráadásul ugye az emberekre vonatkozó parancsolatok közül az első helyre. Tehát miért olyan fontos Istennek ez, vajon? Aki csak mellesleg érzem meg, ha jól tudom, az utolsó ethosz folyóiratban, a gyermekhez talán jobban el tudod mondani, hogy a fiatal anyukák szenvedése, a mai anyukák szenvedése a gyermekeikkel, eredetesen a kis gyerek az milyen hamar átveszi a vezetést. Uralkodik a családban.
Ez a címnek, hogy a gyermekem a zsarnokom. Ezt tényleg tudnak a gyerekek zsarnokozkodni az anyukák felett.
Hát mondjuk a szülő-gyermek kapcsolatot, ahol megtették el az is menet kapcsolatot. Tehát, hogy aki mondjuk már ez a gyönt tiszteli a szüleit, az csak is feltételezés az Isten felett.
Mert hogy a kettőt nehéz lenne elválasztani egymástól.
Én a házasságról hallottam a sorolat, hogy a biztosági zsadélyek házának a
képe.
És tehát, hogy most ezek nagyon fontosak azok a dolgok, amik valami miért volt kiállítva. Fontos, hogy a hívőn éppen akár a új szövetségben, akár itt elven kívülről rájuk nézve látszik,
akkor mi lenne, és vagy mi is, mi lenne a célja az ő parancsolataival? Mert jó ez a gyere neki példa, ugye? Mert azt látjuk, hogy mondjuk, és mégis kipróbálja. Akkor lehet olyan eset, amikor mondják, és nem próbálják ki. Mert hogyha ugye egy parancsot, vagy egy információt nem veszünk figyelembe, annak mi lesz az eredménye? Hát az utas ez, hogyha közlekedési tábla, vagy bármi más, ugye? Tehát még a világban, vagy az emberi társadalmi szabályozásban is, ugye ez az alapösszefüggés ott van, törvény. De hát milyenek a törvényeik, ugye látjuk, milyeneké lettek. Ott van Amerika fejlődése. Ugye az alapító atyák a Szentírásból indultak ki. És az amerikai alkotmányban számosan pont van a Szentírás lelkületét tükrözi. Manapság azonban már ott tartanak, hogy a törvények már olyan dolgokat tesznek lehetővé, ami... Hát csak gondoljunk arra, hogy mint ahogy Magyarországon is lassan, vagy teljesen, most ki tudja, hogy mi lesz, iskolákban, közintézményekben, úgymond vallásos propagandát, vagy ugye akárcsak bizonyságtételt nem illik felelősséggel felruházott tanárnak tennie. Hogyha nem tesszük, akkor az, hogy Isten igéjét nem vesszük komolyan, akkor mit csinálunk? Egy Bethő Lajos nevű evangélikus lelkész írt egy vallás lélektani könyvet 60-as években, 66-ban jelent meg. 30-as évek közepe tájékán volt fiatal mondhatnánk doktorandusz, és vizsgálatokat végzett a egyszerű evangélikus hívő gyülekezeti tagok körében. És empirikus pszichológiai kutatásnak az volt a lényege, hogy alapvető hitigazságokat, mint egy kísérletben az ingereket tárt föl a kísérleti személyek előtt, és arra kérte őket, hogy erről gondolkozzanak, asszociálódjanak, hogy mi jut erről az eszükbe. És a beszélgetésekben pedig, hogy élik ezt meg, mi lett ebből az igazságból, például a hitből való megigazulásból. Megdöbbentő volt a tapasztalat, 20-25 éve gyülekezetre járó, és ott különböző szolgálatokat végző emberek életébe azt lehet mondani, hogy igazából nyoma sem volt ezeknek az igazság. Tehát miért fontos akkor a szülő tisztelete, a szülők tisztelete Isten számára? Megbízatás itt a képmás vagy a tükröződés képét használtuk, ez a szülői viselkedésben vagy megnyilatkozásokban miképpen jelenhet meg? Tehát milyen módon tölthetjük be ezt a hivatást, vagy ezt a felelősséget?
Most
lehet, hogy itt van ez a pont, nem látom az időt, de látom most már, mert itt van az óra, úgyhogy 5 perc van, és közben kérdezném, hogy körülbelül hogy szoktak ezek az alkalmak zajlani időben, vagy... vagy...
Hát, mondanások elég voltunk. Szerintem
nem. Igen?
Érjétkül, hát, nagyon is közel a vége.
Jó.
Mert most ismerik szerepen, hogy a kézászó is.
Igen.
Úgy srácok.
Jó, hát főleg ugye az, hogy mi a szokás, másrészt pedig ki mire készült. Ezt azért kérdezem, mert én ezen a ponton talán javasolhatok egy nem pszichológiai kísérlet, viszontlátásra, de segítség lehet, mert ugye éppen odáig jutottunk, hogy a szülő olyan betöltheti-e, mitől tudná betölteni, és hogy lehet, hogy a mi tisztelet problematikánk, tehát senki ne botránkozzon meg, én most azért ebben a körben biztos, hogy sokkal inkább arról beszélek, hogy mit gondolunk a szívünkbe. Tehát nem arról, hogy feltétlen, hogy mi jelenik meg a manifest viselkedésben, hanem a különféle meggyőződések, érzelmi hozzáállások ahhoz, hogy a szüleink milyenek, hogyan neveltek bennünket, és így tovább. Persze, hogy tükröződik ez a viselkedésbe, de hát talán nem olyan durva módon, mint amiről én beszéltem, mint hitetlen ember életében való megnyilatkozások. Van nálam egy összeállítás, amik az a cím, hogy intim szükségletek, vagy szükségleteink. Ez egy házasságondozó könyvből való, de többször használtuk már éppen ebben abban a körben is, meg hát más fiatal körben is, méghozzá arra, hogy azokat az alapvető szükségleteket, amelyek az emberi kapcsolatok mindegyikében valamilyen szinten fontos, hogy jelen legyenek, pontosabban jelen vannak, az a fontos, hogy valamilyen mértékig kielégüljenek, ezek a szükségletek kinek az eddigi tapasztalatai élete alapján a szüleivel kapcsolatban hogy áll. Tehát és most lehet, hogy csak ez a reklámhely, amit mutatok, mert ugye az idő nem teszi lehetővé. Tehát a lista az így néz ki, 8 alapvető szükséglet szerepel, mert 1-2-t mindjárt említeni fogok. Egyébként kb. 30 ilyen összeállítás van, és arról lehet nyilatkozni, hogy az egyes szükséglet, amely itt szerepel és definiálva van, szüleinkkel való kapcsolatunkban milyen mértékig elégült ki. Lehet ezt a kérdőívet úgy használni, hogy az eddigi életünk során, lehet úgy használni az utolsó 2 évben, vagy 3 évben, vagy az 1 évben, ki hogyan akarja. Én ezt szívesen itt hagyom, és lehet vele máskor foglalkozni, tehát nem titok, egyénileg is lehet. És azt tudom javasolni, hogy mind az apa, mind az anya személyét illetően az adott szükségletet ki mérlegelheti, mondjuk 0 és 10 pont között. Ez elég jó szór, és ha valaki ezt elkészíti, akkor tulajdonképpen egy olyan képet alkot, illetőleg tesz nyilvánvalóvá, ami anélkül is bennünk van, hogy ezt külön, szisztematikusan tudatosítottuk volna. Mik ezek a szükségletek? Ugyanis úgy gondolom, hogy a tisztelet megadásának a nehézségei pontosan abban rejlenek, hogy mi az, amit nem kapunk meg. Ugye mit mondotta, hogyan kezdte? A tékozló fiú, atyám, add ki. Még nem lehetett tudni, hogy mit. Add ki, az azt jelenti, hogy valami nincs, valami hiányzik, valami nem úgy van, ahogy ez a gyermek, ez a fiú szeretné, szerette volna. Kérdés, hogy igaz-e ez a szükséglet, vagy pedig nem. A történetre azért érdemes visszaemlékezni, mert nagyon nagy kérdés, hogy mi vezette őt vissza. Hát, hogyha annyira ugye kielégítetlen volt az otthoni állapota, akkor mi vezethette vissza? Ugye emlékszünk, hogy otthon apámnak a béreseknek, ugye mennyi jó. Vagyis milyen az az apa? Olyan, amilyennek tapasztaltuk, láttuk. Mitől lett más? Mitől változott meg? Attól, hogy a fiúnak meg kellett látnia, hogy ő milyen? Ki mutatta ezt meg neki? Ki tette lehetővé, hogy megláthassa, hogy ő milyen? Az apa. Ugye valaki úgy emlékezik róla, hogy a tékozó apa. Mert hogy a szeretetét tékozolta. Milyen szükségletek? Elfogadás. A definíció nagyon tanulságos. A mérlegelést követő kedvező válaszkészsége. Rómabeliekhez írt levél 15. rész 7. verse. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Igen ám, a definíció azonban kitér arra, hogy mérlegelést követő. Hogy ez a mérlegelés az azt jelenti, hogy munka van vele. Érte teszem. Áldozat van benne. Ugye az akapeó, görög ige, az életet oda áldozó szeretetnek a fogalma. Valamit föl kell ahhoz áldozni, hogy az elfogadás, az mondhatni így, hogy fajsúlyos legyen. Hát mennyire fogadtak el bennünket a szüleink? Hányan kínlódnak fiatalon, és aztán később is, hogy engem nem is akartak. Egy életre a önmagunkról való gondolkodásba beépül ez a hamis, ez a hamis felfogás, amit nagyon nehéz szabadulni. De lehet, mert Krisztus megváltoztatja a gondolkodásunkat. Amit nem kaptunk meg a szüleinktől, azt elkezdjük tőle megkapni. És akkor talán megbánjuk, hogy milyenek voltunk a szüleinkkel, mint gyermekek. Mint ahogy furcsa, de én egyre jobban vagyok. Most ne értsék félre az apámmal. Ragaszkodás. Testi érintéssel és kedves szeretetteli szavakkal a lelki közelség és gondoskodás kifejezése. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete. Ugye a fiatal korban közismert, hogy a szülő közeledése és érintése teljesen megváltozik. Nem illő, hogy a felnőtt gyermeket esetleg olyan módon köszönteni, mint gyerekként, semmi gondot nem okozott. De vajon vannak-e baráti ölelések? Vagy kézfogás? Beszélgetése? Gondoltam rád, fölhívlak. Jól vagy? Elismerés. Másik iránti személyes megbecsülésünk szavakkal is érzésekkel történő kifejezése, nem részletezem tovább, figyelmesség, helyeslés, bátorítás, tisztelet, biztonság. Ugye lehet, hogy furcsa, de témából következik, hiszen jelenlévők ugyanúgy életően előbb-utóbb szülők lesznek. Már. Ugye? És hát a jó példa mindig mondó. És ebből következően hamarosan belekerülnek ugye abba a szerepbe, amiből most mi alig próbáltunk, vagy próbálunk megfogalmazni. Igen, ám, de itt szerepel a tisztelet. És ez a tisztelet ugye nem arról szól, hogy én az apámat, az anyámat mennyire tiszteltem, hanem ő vajon mennyire tiszteltem. No, ez csak egy lehetőség. Ha érdekli a társaságot, szívesen, akár most is le lehet belőle példány termés, egy másik alkalommal lehet erre ezekről a dolgokról beszélgetni, tessék parancsolni. Visszatérve az alap igényre a Malachiás könyvéből, tehát az a fiú, aki ugye tiszteli az apját, ahhoz hasonlítja ugye Isten önmagát, hogy olyan lesz és kegyelmes lesz ugye az ő népével. A tiszteletről megállapíthatjuk azt, hogy a tisztelet nem függ a másiktól. Nem azért tisztelem, mert tiszteletre méltó. A nem tiszteletre méltó embert, apát, anyát ugyanúgy Isten szava alapján tisztelnünk kell. Ő ezt parancsba adja. Látjuk, hogy áldozat nélkül nem megy, hiszen a nem tiszteletre méltó dolgok, például az, hogy mit nem ad meg nekünk. Mit nem adott meg nekünk. Milyen nem lett soha se, és nem is lesz már. Ezek nagyon komoly akadályok abban, hogy én tisztelem őt. Éppen ezért, hogyha Krisztustól az agape szeretetet tanuljuk, és azért szeretném nagyon hangsúlyosan tenni, hogy enélkül a tisztelet nélkül nem fog menni a párkapcsolat sem. Hiszen nincs mintánk. Ugye a társunkat lehetőleg úgy választjuk, hogy tiszteletre méltó legyen. De hát mi 30-valahány év házasság után bizony el tudjuk mondani, én biztos a magam részéről, hogy számos olyan dolgot tettem, amiért egyáltalán nem jár semmiféle tisztelet. Sőt, az, hogy minden tiszteletet leromoltam. De még egyszer mondom, a tisztelet nem függ a másiktól. És ez az örömhír. Lehet tisztelni valakit úgy, hogy nem is tud róla. De ha én ezt komolyan veszem, ki fog derülni, hogy megérzi. És az a különös, hogy akit tisztelünk, az tiszteletre méltóvá kezd alakulni. Ezt lehet titkon gyakorolni, mint a tizedet, vagy az ajándékokat. Lehet érte imádkozni, hálát adni, hogy ezt eszünkbe juttatja Isten. És ez jó dolog, ezzel munkálkodhatunk minden nap. Mert ne felejtsük el, hogy az emberi kapcsolatoknak van egy másik oldala, erről nem beszéltünk, hogy a szülők és minden kapcsolat bizalom nélkül nem kapcsolat. De amíg a tisztelet nem attól függ, hogy az illető mennyire tiszteletre méltó, addig a bizalom nem ilyen. A gyermekek arra szoktak hivatkozni, én is az apámmal kapcsolatban, hogy eljátszotta a bizalmat. Nem bízhatok benne. De hát mit mond Isten igéje? Aki emberben bízik, átkozott az. Ez kőkemény. Ugye idealizálnánk a szüleinket. Persze, hogy csalódom. A legjobb szülőben is. Pszichológusok egyenesen azt mondják, hogy elég jó anya, nem teljesen jó, csak elég. Hát persze milyen jó lenne, ha legalább elég jó anyukák lennének, de hát ez úgy látszik, hogy azért ugye természetben vele van építve és kódolva, de abban az anyukában ugyanúgy csalódni fog a gyerek, ugyanúgy elfordul, ugyanúgy megkeményedik a szíve. Ugyanúgy fájdalmat fog okozni az anyukájának. Mert hogy a bizalom veszendő. El lehet játszani. De ismét az öröm hír, hogy újra lehet kezdeni. Fel lehet építeni. És ennek a forrása az, akiben egyedül érdemes bízni, Jézus Krisztus. Ha ő nem lenne, akkor nem lenne az életünknek, a kapcsolatainknak forrása. Nem lenne honnan újra és újra megújulni. Az összes mentális zavar és betegség hátterében ez az alapvető bizalomnak a törése és elveszése áll. Kiszakadás az emberi világból, látjuk a depresszióban is, embergyűlölet, öngyűlölet, nincs bizalom. A utolsó kérdés, hogyha mindez így van, akkor mit lehet tenni? Isten ugye azt mondja az igéjében, hogy mondjatok egymásnak igazat. Például, eddig én úgy gondoltam, hogy tisztellek téged. De meg kell, hogy valljam, hogy ez nagyon sokszor egyáltalán nincs így. És én ezt nem akarom folytatni. Én tisztelni akarlak téged. Nem tudlak, de akarlak. Beavatom a másikat az én legrejtettebb titkaimnak. Ez a helyzet, ez az igazság. Ebből lehet elindulni. Ehhez ad aztán Jézus muníciót, erőt, hogy ne hiába való legyen ez a küzdelem. És a másik, a bizalom, vajon merjük egymásnak mondani különböző kapcsolatainkban, hogy nézd, az a helyzet, hogy minden bizalmat eljátszottál. Nincs bizalmam benne. Ugye az néha veszekedések között, amit egymás fejjel vágja, szülő és gyerek, mondjuk, hogy semmi bizalmam nincs benned. Például, amikor a gyerek fiatal különböző módokon átvágja a szülőt, meglopja, drogozik, hazudik. Már régen olyan dolgokat csinál, amit tudja, hogy legnagyobb fájdalom a szüleinek. Elvesztettem benned a bizalmat, és ezért nem beszélek az életemben. De azt megígérem, hogy bármi jelét látom annak, hogy a te részedről helyre akarod állítani a bizalmat, akkor ezt őszintén meg fogom vallani, meg fogom mondani. De az az igazság, hogy nincs bennem bizalom. És lehet imádkozni Istenhez, hogy adjon. Ugye csak a benne gyökerező ember képes úgy az embertársára tekinteni, hogy ezt a minimális bizalmat, amik nélkül kapcsolatok nem létezhetnek, ezt egy időre Isten újra megadja. Nagyon fontos tudunk, és nem megijedni attól, hogy a bizalmat újra el lehet veszteni, meg újra föl lehet építeni. Minden kapcsolatnak tulajdonképpen ez a lényege. A tisztelet azonban ettől nem függ. A tisztelet, ha bizalom el is veszett, akkor is megvan. Az rajtunk múlik. A bizalom pedig a másikon, hogy hogyan építés, mit áldoz ebbe a kapcsolatban. Természetesen, hogyha megfordítjuk a képletet, akkor ránk nézve ugyanez áll. Szabad beszélni arról, hogy nem érzem, hogy tiszteltek engem. Felnőtt fiatalok. A szüleitek mennyire tisztelnek benneteket. Tudjátok-e őket tanítani, hogy mi a tisztelet? Mert lehet. Egymás által tanulunk. És ha Istenre figyelünk, akkor hát én azt kívánom, hogy nem itt a templomba, de bárhol, hát forduljanak elő ilyen esetek, hogy másik ember viselkedése mégiscsak arra indult, hogy hát itt valamit lehet, hogy én rontottam el Istenről. Mert hogy a gerendát mindig sokkal nehezebb észrevenni, mint a szálkát. Ugye Éliről is esett szó a ige hirdetésben. Elgondolkodtam rajta, hogy Éli, aztán nagyon érdekes, például Mánoák is, meg Saul, meg különösen ugye az izraeli első király, tulajdonképpen féltek a fiaiktól. És itt valaki mondta, talán éppen te mondtad, hogy miért? Mert a fiúknak mire van szükségük? Hát az apák Istentől tanult tapasztalataira. És hogyha az apáknak nincs, vagy nehezen, vagy nem tudják átadni, akkor a fiatalok segíthetnek, kérdezhetnek, vagy éppen arról beszélhetnek, hogy milyen fájdalom, hogy ilyesmiről nem hallunk. Talán ez a záró gondolat, hogy miért szerepel a Malachiás könyve végén az Ószövetség utolsó gondolata, az magyarázza ezt. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmes napja, félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ugye ez az Úr ígérete, de úgy gondolom, hogy itt, amikor már a gyülekezet korában vagyunk, és Isten negyedik nagy cselekedetét éljük, mert hogy megteremtette a mennyet és a földet és mindeneket, aztán kiszabadította az ő népét, ez volt az első nagy cselekedete, kiszabadította az ő népét Izraelt Egyiptomból, a szabadítás, aztán Isten a fiában testé lett, inkarnáció, hogy az egész emberiséget szabadítsa ki a bűn fogságából, és a szabad emberek közösségét létrehozva a gyülekezetet adja, hogy terjedjen az evangélium, hogy aztán az emberiség történetének az utolsó szakasza, a mennek és a föld, tehát mindennek az újja teremtése. Kérdések vagy gondolatok vannak, szívesen.
Az egyik, hogy milyen különbség a szeretet és a szeretet. A másik pedig, hogy szeretni minden ember kell, de köszönöm is kell mindenkit.
És akkor, hogy mi a különbség a kettő között?
Milyen különbség a szeretet és a tisztelet között?
Hát ugye arról beszéltem, hogy a szeretet, az Isten szerinti szeretet, tehát az agape, az az egész emberi lény személyiségnek az odaáldozását jelenti. Magyarul annak a létnek és annak az életnek, ahogy a római levélben olvashatjuk, hogy szánjátok oda testeteket, itt a testre az egész ember jelenti élő szent áldozatul, ami kedves az Istennek. Magyarul a természetünknél fogva determinált emberi létünknek az Isten szolgálatába való felajánlása. Azaz, hogy a magától értetődő saját akaratomat alárendelem, vagyis az Isten akaratát teszem az első helyre, ami azt fogja jelenteni, hogy le kell arról mondanom, amit én akarok, vagy én szándékozok önmagammal. Most ez az áldozat, ez a tiszteletadásban nagyon konkrétan jelenik meg, hiszen a tisztelet nem megy magától. Tehát az emberi természet nem magától értetődően tiszteli a másikat. Ezt könnyű abból megérteni, hogyha ugye arra gondolunk, hogy alapvetően talán a biológiai, a testi létünkből következően is a saját belső szükségleteink irányítanak. És ugye ahol az ütközés létrejön, az pontosan az, amiről a Filippi levélben ugye olvasunk. A Filippi levélben hogy az az indulat legyen bennünk, és itt a levél második részében, a harmadik versben van a válasz. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. A másik emberre való tekintettel lét, a másiknak maga mellé helyezése. Ez az alapvető önző indulatoknak a az, ami nem megy. Na most a tiszteletadásban, ahogy említettem, könnyű tisztelni valakit, hogyha számos olyan kiváló tulajdonsággal rendelkezik, ami hát nem is mondanám, hogy tiszteletet, hanem bámulatot és csodálatot vált ki bennem. Ez, én úgy gondolom, hogy nem azonos a tisztelettel. A tiszteletért harcolni kell. Az áldozattal jár. Tehát nem tudok tisztelni, ha nem tudok szeretni. Tehát a szeretet az általánosabb fogalom, én úgy gondolom. Tehát az a alapja minden olyan viselkedésben, meg nyilvánulásnak, ami Isten számára fontos. Tehát a szeretet van legfölül, vagy ez a legmagasabb rendű. És a kívánatos viselkedés, például a tisztelet, vagy az elfogadás, láttuk, áldozattal jár. Tehát ahhoz szeretet motivációja kell, hogy én a másikat különnek tudjam tartani. A dolog úgy kezdődik, hogy nem tudom. Ezért van szükség Isten szeretetére és az ő lelkének az elejére. És a dolog úgy kezdődik az ott esetben imában, hogy azt vallom meg, hogy Uram, én tudom, hogy Te ezt akarod, de hát én még csak akarni se tudom, amit Te akarsz. Most nem beszéltem róla, hogy a kutatások tartanak már ott, hogy az emberi pszichének a struktúráiban, tehát az agynak a szerkezetében azonosítható az a központ, amit a Biblia szívnek nevez, és úgy tűnik, hogy ez a limbikus rendszer, ami az érzelmeinkért és elsősorban az emlékezésünkért, emlékeinkért felelős. Ez azonban a tudat számára nem elérhető. És igazából, amikor az ige a szív indulatainak az átírását, vagy ahol ugye arról beszél, hogy mert az Isten törvényei a szív húsfalára lesznek fölírva, akkor tulajdonképpen egy olyan jövőről, vagy egy olyan lehetőségről beszél, hogy a belső motivációs központot alakítja át és formálja át Jézus olyan módon, hogy mondhatnánk így, hogy öntudatlanul is azt cselekedjen, ami az ő akarata. Mert a bűn következtében nem tudom. Ugye a reggeli ige hirdetésben hallhattuk, hogy mindannyian a bűnbe születünk. Tehát gyakorlatilag megromlott az apparátus minden szinten. Ezért nem kell tanulni a gonoszságot, van elég az emberben. Öröklünk is egy csomót, magunk is felszedünk dolgokat. Tehát ezeknek a felszámolása és kitisztítása az életünkben, hát egész életünk alatt tart. De maga a harc, maga a küzdelem lesz örömtelivé, mert egyre nagyobb szabadságot a félelemtől, a rettegéstől, a bizonytalanságtól, a jövő hiányától szabadít meg bennünket Isten. Látom, hogy nem volt egész meggyőző. De hát gondolkodnunk kell mindannyian.
És én azt jutott egyből eszembe, hogy hallottam ezt az igét, hogy tisztelet állás anyának, hogy de hogy ő milyen, és hogy ezt hogy lehet leküzdeni, hogy de ugyanakkor meg én felszakadtam, hogy igen, tisztelet van a kellene, amilyen, és talán akkor ez a tisztelet fogja a közszintén kapcsolatot megbújítani,
hát így van.
Ez hogy indulhat el?
Ott van a mai igében egy pillanatra vagy igehirdetésben villant fel, ugye Éli és a fiai történet, talán emlékszik. Arról nem esett szó, ugye, hogy itt ez az Éli főpap, akir ügyenek az a tiszte, hogy a korabeli izraeli népnek ugye az Isten igéjét közvetítse, és hát a papi szertartásokat, a gyereket megtartsa. Tehát nagyon tiszteletre méltó valaki volt. És ugye azt is látjuk a történet leírásában, hogy nem volt a helyzet ura, most ezt idézőjelben mondom, a saját házában. A fiai ugye istentelen életmódot folytattak papi szerepben. Na most ez a, miközben inti erélytelenül a fiait ez a főpap, egyszer egy asszonnyal szembesül, ez az asszony, bánatos szívű, Elkánának a felesége, Annának hívják, és a templomban ott ugye nem hangosan, hanem magában imádkozik, és ez a főpap mit lát? Körülbelül ugye valami hasonló dolgot, mint amikor én itt reggel bejöttem, és a nénit megláttam a negyedik széken. Azt látta, ami benne van. Részeg. És ezt ki is fejezte, és hogy menj haza. Mi volt a válasz? Az a válasz, amit ott Anna mond, az azért lehetett erős, mert igaz volt, és áldozat volt benne. Se a férje nem tudta megvigasztalni. Ez az asszony vigasztalhatatlan volt, ne felejtsük el, ott volt a riválisa, ott szülte sorba a gyerekeket. És hiába szerette nagyon a férje, az nem elégítette ki. Valami alapvetőt nem kapott meg. És ezzel a bánatával fordult személyesen Istenhez, nem a főpapon keresztül, a főpaptól pedig mit hall, hogy menj haza, ne részegeskedj itt. Miért? Mert elég gyakran találkozott a főpap ilyen asszonyokkal. De ez az asszony kivétel volt. És az asszony azt mondta, hogy nem úgy, Uram, hanem bánatos szívű asszony. Mi történik ezután? Ne felejtsük el, hogy a jelenet előtt Éli Istentől követet kap, aki fölvilágosítja a helyzetéről. Tehát Éliben már a lelkiismeretet Isten igéje ébrezgette. Amiről ma beszélgettünk, mindvégig az igének a tiszteletéről van szó. És ez a fölébresztés oda vezeti Élit, hogy ezek után megáldja az asszonyt, és legyen úgy, ahogyan ugye imádkoztad, hogy kívántad az Istentől, és egy évvel később ugye a fiával jön Anna, és hát bizonyságot tesz, hogy az Úr meghallgatta. Tehát a válasz az, hogy nem hiába való a mi arcunk Jézus Krisztusban, ez a tiszteletre való ráállás egy olyan örömforrásá válhat, ami a kettőnk kapcsolata. Az Úré meg az enyém. És ha tudom, hogy ugye az igaz úton és a helyes úton járok, mert ugye ez az ő akarata, akkor valóban nagyon megerősít ebben, és azok az ellentámadások, amik esetleg a szülő részről élnek újra, mert úgy viselkedik, vagy az ellenkezője tűnik ki az egészből, ez ebben az előrehaladásomban nem fog megingatni. És hát én azt kívánom, és tapasztalatból mondhatom, hogy rendkívüli meglepetésekkel szolgálhat az Úr. Egyet ne felejtjük el, hogy a tisztelet tulajdonképpen ajtó. Ajtó arra, hogy az Isten igéje megérinthessen bennünket. Tehát, hogyha azt cselekszem, amit ő mond, alázat nélkül nem fog menni, akkor kijelenti önmagát Isten. És például olyan dolgokat közöl, akár saját magunkról, vagy a szülőnkről, amit el se tudtunk képzelni.
Tulajdonképpen a tiszteltől való nagy őszinteség is, nem? Tehát, hogy mert én a tiszteltől nekem az beszélve, hogy tisztelem és lenyelt így meg bogózok.
Hát az nem az.
Tehát, hogy az.
Persze. Hát megmondani, csak ugye az indulaton múlik minden. Tehát abban a pillanatban, hogy a másik ember érzi, hogy számon kérő vagyok, tehát a számon kérő vagyok, abban a pillanatban védekezni fog. És akkor én nem a barátja vagyok, hanem az ellenség. És nem fog bemenni az információ. Ne felejtsük el, ezt nem fejtettem ki, hogy a gyermek, a fiatal, a szülő generációnak a hogyan lévő lelkiismeretben. Hát azt látjuk rajtatok, most szabad így mondani, amit, ahogy éltünk. Hát ezzel szembenézni? Hát néha rettetes. És ezért van óriási igazság, mert az egy fiatal ember, akinek az életében ott vannak a következmények. És ezzel szembe kell nézni. Na most ezért megy ez ilyen nagyon nehezen a szülői generáció részéről. De valóban arról van szó, hogy tudunk kialakítani egy felnőtt, érett kapcsolatot, pláne az Úr Jézus Krisztusban. Tehát még a világi pszichológia is azt tanítja, hogy az egészséges, normális életvitelnek abban feltétele, hogy a szülői kapcsolatok is rendezettek legyenek. Tehát t- Tessék.
Ja, két kérdés, szabadon, nem tudom milyen hosszan. Ennek már válaszol, rövid is, hosszú is jó, vagy
jó.
Az egyik az, hogy valakinek nem adatott neki egy egészséges mintát lásson, vagy azért, mert nem egészséges mintát látott, vagy azért, mert egyáltalán nem látott mintát, akkor ezt később hogyan lehet pótolni, vagy hogyan lehet ezt így Istentől utólag pótlólag megkapni. Másik az pedig abszolút egy ilyen elméleti kérdés, tényleg csak amennyi jön, hogy mennyire lehet hívő pszichológiát művelni, és mennyire egyeztethető össze a hit és a tudományos pszichológia.
Hát az első kérdés, ugye minden kapcsolati zavarnál tulajdonképpen ez az érvényes, egyetlen helyes modell van, és hogyha ezt látjuk, akkor azt is látjuk, hogy még a hívő anyukáknak is milyen nehéz tulajdonképpen ezt a helyes vagy jó mintát közvetíteni a gyerek számára, mert nem lesz tökéletes. De hát ez nem tragédia, szóval tehát arról van szó, hogy minden nap lehet újat kezdeni az Úrba. A vele való kapcsolat, tehát az ő személye nyújthat egy olyan kapcsolati mintát, amihez fogható nincs. Az ő személyhez való kötődés állíthatja helyre, illetve alapozhatja meg azt a bizalmat, ami volt, el is veszett, ez a bizalom azonban nem vészel. Tehát a tőle kapott bizalom, bátorítás lesz számunkra erőforrás ahhoz, hogy a megromlott kapcsolatainkban ne az előzmények alapján reagáljunk. Tehát ne az a kapcsolati minta határozzon meg. Nagyon jó a kérdés, mert ugye annak okáért férfi elhagyja apját, anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Ez az ige pontosan kifejezi azt, hogy a családi rendszer az olyan mértékig determinál bennünket, hogy meg kell bizonyos értelemben tagadni ahhoz, hogy felnőtté válhasson az ember. Na most ez a megtagadás, ez nem gyűlöletet, ítélkezést kell, hogy jelentsen, mondhatnám kritikát, hanem valami egész mást. Azt, hogy az a kapcsolatom, ami közben megszületett, az minden kapcsolatomnál előbbre való és külön. Ott van a gyönyörű példa a kánai menyegzőnél. Jézushoz oda megy az édesanyja, és mondja, hogy nincs bor. És akkor Jézus visszakérdezi, hogy hát az én dolgom ez az, vagy a te dolgod, ugye? Jó lehet látni, hogy az anya és a fiú kapcsolatából jön az, hogy a szociábilis anyuka mindenkire gondoskodni akar, noszogatja a fiát, hogy csináljon már valamit. És akkor ugye, hát ez a mondat, ez még akár tiszteletlenség is lehetne, de miért nem az? Miért nem az? Ki tudna megmondani? Igen. Nagyon jó, de miért tud olyan szívvel? Jó, hát mondhatjuk Jézus, nem ember, nem romlott meg a szíved, de van még egy dolog. Hát ugye Jézus mindvégig az atyára néz. Tehát emberként egy kapcsolati mintát mutat be, végig erről van szó. Egy tökéletes kapcsolati mintát. Tehát azért beszél arról, hogy én az atyában vagyok, atya én bennem, és azt cselekszem, én nem magamtól nem csinálok semmit. Értjük? Tehát ez. Tehát csak abba bízhatunk, ő gyógyít meg bennünket. Én egyszerre... Tessék?
Nem tudom, hogy nem tessék mondanak a kapcsolatot azzal, hogy milyen nem tiszteletlenség
a Jézus, hát azért, mert egyrészt az indulat, ami benne van, nem a másiknak a kritikája, hanem arra való intés és figyelmeztetés, nem mondja ki, de tulajdonképpen ez van. Hát nem emlékszel? Hát végül is ki a te fiad? Ugye, és kire tekint, és ki küldött? Ki az én atyám? 12 évesen a templomra, nem emlékszel? Hogy az atyám dolgaival kell. Már 12 évesen. És még végig benne marad a családi relációba. És az ugye a nyilvános szolgálata fogja jelenteni azt, hogy ebből teljesen kilép, és mondhatni öntörvényét. Tehát az atyától függő dolgokat kezd csinálni, hiába mondanak ott a testvérek, szülő, akármit. Onnantól az már nem működik. Tehát, na most tulajdonképpen Jézus ezt az életet adja elénk. És így fogjuk tisztelni a szüleinket, mert egy olyan példa lesz az életünk előttük, amin keresztül Isten őket tovább tanítja. Megszűnik ez az aszimmetrikus viszony, és hát adott esetben, hogyha ugye őszinték vagyunk, tehát megtiszteljük az apánkat, hogy vallomást teszünk neki adott esetben, hogy én hogy éltem meg ezt a kapcsolatot, apa vagyok, ennél nagyobb ajándékot egy apának nem lehet adni. Még ha fáj a szíve, és hasog, és nem tudom mi, akkor se. Ha ebben benne van a gyermeknek minden fájdalma, hiányérzete, hogy mit nem kapott meg. Hát nézem, ezt csak akkor fogja elhinni, hogyha maga is anyuka lesz, mert nagyon ne, hát hogy most gondolja meg magának megtenni a szülővel szemben valami olyasmit. Hát ez ezt jelenti. Hát az egy akkora áldozat a gyerek részéről. Én ő szülőként mondom, nem érdemeljük meg.
De azt hozzátéve, hogy mondtad, hogy az ember elmondja, hogy nem tudom, hogy haragszik a szülőre, vagy hogy éli meg, hogy mennyire kivételez a másikkal, de ő azt is hozzáteszi, hogy én nem akarok így gondolni rád. Én nem szeretném ezt
hát a megtakadást. Persze.
És én,
nagyon jó, hogy mondod.
Nagyon, én Isten szeretem, és én téged is úgy szeretnélek szeretni. Tehát, hogy mondjuk igazat, és az, ami bennünk, amire Isten rávezett, hogy ez rossz, azt is kimondani. Tehát azt is ki kell mondani, hogy én nem akarom ezt megakarottam, és én nem akarok így nézni rá, vagy így gondolni rá. És ennek van hatása, mert akkor mondjuk ki az igazat.
Most ez az előző kérdés, vagy a másik kérdéshez is kapcsolódik, hogy lehet-e te ugye pszichológiát az Isten igéjére alapozottan művelni, hát erre vannak történetileg is már azért elég sok példa, most például főleg az angol szász területeken nagyon komoly iskolák is vannak. Az kétségtelen, hogy annak előtte állunk, hogy kifejezetten Isten igéjére alapozott pszichológiát felépíteni. Most én ezt úgy látom, hogy valami olyasmiről van szó, hogy a pszichológia empirikus tudomány. És onnantól kezdve, hogy lecövekelték magukat, azért William James, amelyik ugye pszichológus, megírt azt a nagy művét az ember vallásos életéről, akkor még egyáltalán nem volt idegen az a gondolat, hogy az ember alapvetően hívő vagy vallásos lény, tehát az emberi jelenség megértésében a lélekkel számolni kell. De ahogy az empíria vonzásába került az egész emberi pszichéről való gondolkodás, a Freudék, meg a behaviorizmus és az egyéb iskolák, ezeket mind ismerik és talán hallottak róluk, úgy szorult ki értelemszerűen azok a témák, amelyek az embernek spirituális vonatkozásaihoz kapcsolódnának. Ugyanis ezek a dolgok valójában empirikusan nem, abban az értelemben nem megközelíthetőek. Tehát a dolognak a tartalmi része nem vonható be a lelki jelenségek leírásának és értelmezésének rendszerébe. Tehát magyarul a vallásos megtapasztalás ezt külsőlegesen leírható, de éppen az okozza a nagy zavart, hogy hogy a pszichológusok úgy tekintenek ezekre a dolgokra, hogy a tartalomtól független. Ilyen alapon az összes vallás egy kalap alá vehető, a kereszténységet is beleértve, és egy totális zűrzavar, és tulajdonképpen hát bizonytalan helyzet áll elő. Egy kicsit ahhoz tudnám most itt közös élményeinkből, vagy olvasmány élményeinkből venni egy példát, hogy ezt jobban megértsük. Amikor ugye Péter apostol, hát akkor még ugye kezdő a szakmában, szabad így mondani, ugye rá is rákerül a sor, hogy ott Herodes üldözi a keresztényeket és bebörtönzik. És hát talán készül az élete végére, hát István is ugye nem sokkal előbb kövezték meg, és Mártét hal. Össze van láncolva, tehát abszurd, hogy ezen a helyzeten bárki változtatna, igen ám, de a gyülekezet imádkozik érte. Ő ott édesleten alszik, amikor egy angyal megböki. Most egyáltalán angyal. Hát hogy kerülnek az angyalok az empíriába? Na most hát innentől kezdve, hogy ez a jelenség most ez igaz vagy nem igaz, ez történetileg ugye arról szól, hogy volt egy börtön, ott volt rab, meg őr, meg nem tudom én ki, aztán arról szól, hogy ez az ember, ez a Péter valahogy onnan kikerült. Az élmény azonban micsoda, amiről szól, és a pszichológia ezzel foglalkozik, hogy őt bizony ott valaki fölébresztette. És aki ilyet vagy ehhez hasonlót nem élt át, az nem tudja, hogy miről beszélnek. Az neki nem valóság, az nem empíria. Na most, hogyha Péter innentől kezdve még vaskapu, meg láncok leesnek meg, angyal fogja vezetni, még ott beszélnek hozzá, ki beszél? Az Isten küldötte beszél, tehát az Isten szava beszél. Miről beszél? A láthatatlan dolgokról beszél. Ami láthatatlan dolog olyan kőkemény valóság, hogy elég volt ott a kertbe háromféle fát elhelyezni, külsőleg semmi különbség nem volt közöttük, a különbséget egyedül Isten szava adta meg. Hogy ama fáról ne egyetek. Akkor ez milyen valóság? A látható tapasztalati világban nincs benne. Valaki megmondja, hogy az. Na most, hogyha érted, tehát, hogyha ugye ezt a kettőt elválasztjuk egymástól, akkor rengeteg minden leírható az emberről, mint hogy a szociológia is nagyon sok mindent leír, determinisztikus lesz, mert azt mondja, a pszichológus, hát fölvesz egy tesztet, elmondom neki, hogy te körülbelül ilyen vagy olyan vagy, onnantól kezdve elkezd abba hinni. És tulajdonképpen önbeteljesítő jóslatként működik a teszt eredménye. Tehát a szavaknak óriási hatása van, mert a lélek, a hit szerve alapján olyan dolgokba kezd el hinni, ami nem az Isten szava. Tehát ez azért veszélyes. Urunk, hálát adunk azért, hogy te szülőket adtál, hogy rajtuk keresztül is a te reménységedet vetetted belénk, hogy egyszer majd megismerhetünk téged, és elkövetkezett az életünkben, hogy közeledhetünk te hozzád, és te közeledtél mi hozzám. És elmondhattuk azt, hogy megváltottál, hogy nevünkön szólítottál, és hogy a tiéd vagyunk. És hogy komolyan vettük azt, hogy miért is mondod olyan sokszor, hogy ne féljünk. Köszönjük, Urunk, hogy szabaddá teszel a te igéd, a te szent lelked által, és segítőtársul és tanácsosul szegődtél mellünk az úton. Köszönjük, hogy te magad vagy az út, és te vagy az ajtó, hogy rajtad keresztül lehet találkozásunk az Atyával, és te mindezért az életedet adtad. Hálásan köszönjük ezt a gyógyító szeretetet, amit itt ma délután megtapasztalhattunk veled. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te nyitottál a szívünket a félelmek és szenvedések közepette is. Mégis megmerjük nyitni, és merünk olyan lépéseket tenni, akár titkon az ima kamráinkban, amiről tudjuk, hogy jó, hogy dicséretes, hogy nemes, hogy téged dicsőít. Így köszönjük, Urunk, ezeket az igéket, hogy te ezzel akarsz helyreállítani bennünket, hogy olyan életünk legyen, amiben te tudsz gyönyörködni. És köszönjük, hogy ez egyedül te érted, a te áldozatodért, és azért a szolgálatért lehetséges, ami mind a mai napig minden emberért, minden életre született emberért teszel és tettél. Áldott legyen, Úr Jézus, a te neved, ezért a közösségért, a gyülekezetért, a lelkészekért, ifjúsági vezetőkért, és mindenkiért, aki ebben a körben is, másik körben is részt vesz, hogy az ő életük hirdethessen téged, szerte, ahova elküldöd. Áld meg bennünket ebbe, Urunk, és dicsőítsd meg magad az életünknek, kérünk. Amen.
Amen.